A koronavírus világjárvány alatt, a karantén idején 2020-ban és 2021-ben festett egy kiállításra való képet Molnár János festő és grafikus művész. Főhősének Sárkányölő Szent Györgyöt választotta. Akihez azonban nem csak a sárkányt legyőző legenda kapcsolódik, hanem életét is adta a kereszténység védelméért. De ezzel ő győzött, és a festő szándéka is az, hogy vigaszt adjon a szenvedőknek, mert a harcban mindig a jó győz. Köszöntöm hallgatóinkat, Perjés Klára vagyok. A galéria tulajdonosa, Józsa Judit kerámia szobrász művészettörténész arról beszél, fontos, hogy erőt meríthessünk a művészetből, hogy el tudjuk engedni a nehézségeket, a borzalmakat, és utána fel tudjunk szabadulni. A kiállítás megnyitóján Tolcsvai Béla zenélt, így őt is hallhatják a műsorban, mi a kiállítás utolsó napján beszélgettünk a galériában. A karantén alatt, amíg mások depresszióba zuhantak, mélabúba, nem tudtak magukkal mit kezdeni, unatkoztak, addig Molnár János festett. Tette, amit egy képzőművésznek tennie kell. Jó, hogy szerencsés is, mert festő, tehát odaáll a vászonhoz, ketten vannak, és nem tudta ezt a karantén megakadályozni, ezt a gondolkodást. Különben beoltatta magát?
Természetesen beoltotta magam. Az embernek szükséges védekezni. Tehát az emberben van egy ilyen abszolút védekező hajlam, vagy hogy mondjam,
amivel... Ez egy emberi tulajdonság, igen, hogy igen, meg akarja igen, magát védeni. Igen. Sőt, mi több, igazából másokat is. Tehát nem csak mondják ezt az orvosok, hanem az ember rögtön arra igen, gondol, hogy nem ülök le beszélgetni egy olyannal, aki erre nem volt hajlandó.
Pontosan így van, és most gondoljon bele, Klári, hogy egy művész, aki ugye festő, hát a lelkén keresztül érzékeli mindig a valóságot. Tehát egy lelki ember. És természetesen összhangban van a rációval, az ésszel, de ebben az összhangban a domináns a lélek. Tehát a lélek vezeti az észt. És akkor az ész rászól, hogy akkor oltasd be magad, csináld meg, amit kell. Akkor a lélek kuncog, és akkor azt mondja, hát én már akkor éreztem, hogy baj van, amikor neked fogalmad sem volt még erről. Ez egy ilyen megérzés, hogy az embernek harcolni kell. És hogy egy kicsit ezt a bőcsködést most viccesebbre vegyem a dolgot, a mikorosztályunk ismer egy filmet, aminek az a címe, hogy a tizedes meg a többiek. Nem állok bele, hogy elmeséljem, aki még nem látta, menjen el és nézze meg. Mi tudjuk, miről van szó. És az áldott emlékű Sinkovics Imre beszalad egy jelenetbe. És röhögve, mert a helyzet egy komikus helyzet, mondja, hogy röhögve, hogy az oroszok már a spájzban vannak, és röhög-röhög. Utána elsápad, mert rájön, hogy ez így van. És azt mondja, fiúk, hát az oroszok már a spájzban vannak. És akkor én erre azt mondom, hogy emberek, hát a vírus már a spájzban van, a gonosz már a spájzban dekkol, és meghamikázta, megette a befőtteket, és most mi jövünk sorra. A vírus már a spájzban van.
Na, ezek után nem szégyellem magam, hogy ezzel kezdtem, és nem a gyönyörű kiállított képeivel. Nem is válogatott különben, hogy milyen oltást kap?
De válogattam. Na. Válogattam. Én a kínaival oltattam magamat.
Ment a házi orvoshoz, és mondta, hogy direkt ezt kérem.
Hát a házi orvosom az a feleségem volt, a feleségem a rációt képviseli a családban, és akkor ő utána nézett a dolgoknak, és akkor a Márti mondta, hogy ez megfelel a célnak, és valószínűleg az eddigi gyermekkori oltásainkhoz képest ez áll a legközelebb, tehát orvosilag, már amit ki lehet silabizálni az orvosi dolgokból. Tehát, Klári, hát akkor a szervezetünk ehhez áll a legközelebb, és akkor lementem az orvoshoz, és az orvos kérdezte, hogy na művész úr, akkor hogy lesz, mint lesz? És akkor mondtam, hogy doktor úr, a kínait. A kínait? Hát igen, hát de miért? Hát mondom, azért már a kínai az gagyi, és azt csinál a legkevesebb bajt. Igaza van. Jó, akkor az lesz.
Hazament, kezébe vette az ecsetet, és festett. Ekkor kezdte. Mikor jött a gondolat, hogy Sárkányölő Szent Györgyöt példaképül állítja elénk, hogy tenni kell mindig a gonosz ellen.
Ez az alapgondolat, hogy a világ a jó és a rossz harcából áll. Ez nagyon régóta megfogalmazott bennem, mert egyrészt filozófia alapon, másrészt pedig a valóságot nézem, és hát mint művész is azért valamit látok belőle. Amikor elkezdődött ez a borzalom, nem nyilván nem ennek hatására, de visszanyúltam egy régebben festett Szent György képemhez, ami egy perzsa stílusban megfestett Szent György volt. És akkor én gondoltam, hogy hát én ilyen ügyes vagyok, és ez egy olyan jó téma. Én ebből nagyszerű képeket fogok még festeni Szent György témába. Úgyis itt van vagyok, ez tart egy-két hónapig ez a kiárási tilalom, és akkor én itt elfestegetek. És ebben rászállok arra a témára. Elkezdtem az első képeket festeni. És hát ez mindegyik a magyar népművészetre, vagy a középkori festészetre hajazott. Kezdtem utána nézni a dolgoknak, és akkor nem döbbenten, de bizony észre kellett vennem, hogy itt egy olyan erőteljes és bő középkori művészeti, magyar művészeti stílus van, amit aztán a török 1540-től szépen folyamatosan letörölt a földszínéről, szó szerint letörölt, templomokat, mindent letörölt. És a honfoglalás előtti korból, tehát még a szkíta korból, tehát Krisztus előtt 2000-ből olyan művészeti hagyatékunk van, ami aztán átfolyva a népművészetbe ma is jelentkezik. Még most is fantasztikus dolgokat lehet látni, amik most készülnek. Tehát itt a rendelkezésemre áll minimum a honfoglalásig, mondjuk, vagy a magyarok bejöveteléig 1200 év, de ha visszább nézünk, rokon népek művészetében látjuk, ott még jelen vannak ezek a dolgok, de megnézzük az avar sírleteket, akkor itt több ezer évről beszélünk, 3000 évről beszélünk, és akkor gondoltam magamban, hát Jancsi, mit dél-amerikai indiánozol? Hát itt van a miénk, hát ezt kell csinálni.
A népdalaink, a népmeséink is megőrizték a hagyományokat, csak legfeljebb nem mindenki fedezi fel benne.
Igen, de a népmesék azok inkább élők is, hiszen az ember mesél a gyerekének, az unokájának, a családba, bár, tehát ez forog.
De azt, hát hogy... igen, mert nem képeken, nem faragványokon marad meg, hanem szájról szájra terjed, és éppen úgy adjuk elő mi is a gyerekeinknek, unokáinknak, mint 100 évvel, 200 évvel ezelőtt.
Igen. Ha belegondolunk, egy vallási vonatkozás, Jézus Krisztus nem mondta, hogy gyerekek, egyezzétek le, amit mondok, sőt, figyeljétek, amit mondok, s jegyezzétek meg. Kicsit olyan paradoxonnak tűnik a mai világban, de mondjuk ez a csángoknál előjön, hogy abszolút szóbelileg maradt meg a hagyományuk, hogy a nagy, fontos gondolatokat inkább az agyba, a gondolatba plántálja bele, aki hirdeti, és nem pedig azt mondja, hogy írd le. Ugye szó elrepül, írás megmarad. Ez éppen ennek a fordítatja. Na most visszatérve, amit mondod, hogy a népmesék azok jelen vannak, inkább jelen vannak, hála Istennek a művészetünkben, de ugye az nem egyértelmű, hogy valaki vesz egy beregi terítőt, és abba teríti le az asztalát. Az nem egyértelmű, hogy egy kalotaszegi falvédő van az ágya fölött, és amikor fekszik, úgy oda nyúl, és úgy megsimogatja, és gondolja magába, fú, ezt 80 évvel ezelőtt várt ez az asszony, és mennyit dolgozott rajta, Istenem. Ugye 1,70 m, 1,80 m hosszú mondjuk egy falvédő, és belegondol az ember ezt keresztszemmel végigvarni, és mennyi energia, mennyi erőt tett bele, amikor ezt végigvarta, és mennyi szeretet van benne. És én itt fekszek, és megsimogatom, és de érzem, hogy itt ez több, mint vászon, meg pamutfonál, itt valami több is van.
Azért Molnár János többet is akart, mint a vírus ellen harcolni. A rossz ellen, a bűn ellen, az ördög ellen küzdeni, amely éppen a mai napig is itt van közöttünk. Itt él Európában. Úgy érzem, hogy a Szent György szimbólum tehát több annál, hogy kijussunk a karanténból, és megszüntessük a vírust, hanem megszüntetni, harcolni a rosszal, és legyőzni.
Ez kell, hogy legyen, hogy a harcot a jó nyeri meg. Ez azért szükséges, mert különben minek élünk akkor. Tehát ha nincs egy remény, és nincs egy erős hit, akkor elveszik az életnek az értelme, hát akkor miért élünk? És ez nagyon fontos, és sok példázat van a világon, meg a mi hagyományunkban is, és a rengeteg népművészeti motívum rendszer, Utána néztem sok mindenek, a harcnak, a gonosznak és a jó jele mindig mindenhol megtalálható. Most a magyarokról beszélek, tehát rólunk. Tehát ez egy alapélménye az embernek. És most ha szabban ezt a szendőr dolgot, hogy én festettem egy olyan képet, ez egy miniatúra imitáció, jól mondom, Judit?
Ja, közben a művészet történészt kérdezi.
Átértelmezett, az imitáció az egy az egybe adná vissza. Inkább egy átértelmezett.
Tehát akkor egy átértelmezett kódex lap. És ezen szerepel egy kép, miniatúra stílusban, és alatt a szöveg. És ez a szöveg kivonatot tartalmaz az érdi kódexből, amit a tudósokan 1200-as évekre tesznek, leírja a Szent György történetet. Mondát.
Legendát.
Legenda. Igen. Na, és akkor szépen leírja, és azt én kivonatosan oda leírtam. Hogyha valaki nem tudja, miről van szó, hát akkor tudja. És annak a vége a következő. Miután Szent György legyőzi a sárkányt, ledöfi, és szól a Szent György: ne félj, szép leányom. És én itt megálltam ebbe az egész históriában, akkor a következő jutott eszembe. Azt mondja az evangélium, hogy ne féljetek. Ne féljetek megismerni az igazságot, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Utána a Szent György azt mondja, ne félj, szép leányom. És akkor 1000 évvel később kiáll egy frissen megválasztott pápa,
II. János Pál Karol Vojtila.
Igen, kiáll az erkére, és az egybegyűlt sokaságnak azt mondja, elkezdi a beszéd, és azt mondja, ne féljetek. És gondolom, ott az olasz testvérei nézték, hogy ez mit akar. De a lengyel pápa...
Értettük.
Hát mi tudtuk, miről. De a lengyel pápa haza üzent, haza, Lengyelországba, ahol a gonosz, a kommunista, a zsarnokság és bestiális, brutális terror, hát nem is tombolt, de bizony elkezdődött. És haza üzent a lengyel testvérek, hogy ne féljetek. Így kezdte. Tehát mi Közép-Európában tudjuk, hogy miről beszélt a pápa bácsi, hogy miről van szó. De kísértetésen egybe cseng, ne féljetek, ne féljetek. És akkor én arra jutottam, hogy ne féljetek megismerni az igazságot. Ne féljünk megismerni azt, hogy háború folyik ellenünk. Ki kell mondani, háború folyik, a kultúránk, a létünk. Igen, hát ez súlyos, ugye, hogy létünk.
Csak egyetlen példa, ami megragadt a fejemben, az egyik képén a sárkány körül fonja már a nőt, és harcol a sárkánnyal Szent György, hogy megmentse a nőt. Mert akkoriban, és még most is szerencsére azért nálunk is, a nő az nő, a férfi az férfi. Az bátor, és megmenti a társát. És ezt sem szabad hagyni. Nem szabad hagyni, hogy ez elveszen, mert akkor nekünk is végünk lenne. Valóban ne féljetek. Ne féljetek, harcba szállni kell, hogy ellent mondjunk a gonosznak és az ördögnek.
Igen, de a harc felvételének az első szempontja, amit az evangélium kimond, hogy ne féljetek megismerni az igazságot. Az igazság az, hogy baj van, hogy a gonosz már a spájzban van, és akkor a következő lépés, hogy az ember legyen bátor, hogy felvállalja a harcot. És amikor felvállalja a harcot, a lét törvénye győzedelmeskedik, vagyis a jó fog győzedelmeskedni. Tehát csak el kell jutni addig a felismerésig, hogy baj van, el kell jutni addig, hogy bátran fölvállalom a harcot, és akkor megnyerjük ezt a harcot. És ez visszhangozza ezt a Szent György történetet.
Hogy meg is festette, szimbólumot hordoz magában mindig Szent Györgynek a győzelme, és azon kívül mást is hordoz az élete Szent Györgynek, hiszen ő védte a kereszténységet. Ő tölték meg. Azért, mert Diokleciánus elkezdte üldözni a keresztényeket, és arra akarták őt is kényszeríteni, hogy adja föl a hitét, nem adta föl, ezért megölték, vértanú lett. Ezért is ezek a képek a kereszténységet védik elsősorban. És az előbb mondta az ifjúságot, hát mi történik manapság Európában? Őrület. Már nem tudom szinte elolvasni annélkül, hogy ne kezdene el a gyomrom keveregni, hogy miket művelnek, hogy a pár éves gyerekekről megállapítja az óvoda vezető, hogy ez pedig nem lány, hanem fiú, és akkor átműtik a gyermeket. Örökre megcsonkítják. Örökre.
a gonosz megüli a jövőt. Tehát nagyon furfangos. Nem itt támad mindannyiunknak. Neki megy az ifjúságnak, elpusztítja az ifjúságot, és amire az ember megöregszik, azt vesz észre, hogy magára marad, nincs jövő, vége van mindennek. Tehát ez egy nagyon furfangos, nagyon kitervel dolog, és ez a, amióta világ a világ, a gonosznak ez egy taktikája. Hiszen Szent György is ebben kellett, hogy szembenézzen. A város, akit ő megvédelmezett, kipusztult a fiatalság. Mondhatni, az az egy királylány maradt, és ő képviseli egyedül a jövőt. Hát azért ez elég szomorú.
Egy-két képét nézzük csak meg, hogyha már ennyit beszélünk róla. Melyik volt az első, amelyik elindította?
Ez volt a perzsa kép. Hát ez volt az, ami rádöbbentett arra, hogy magyar képeket kell festeni. Olyan óriási kulturális hagyatékkal rendelkezünk, hogy nem kell semmi mással foglalkozni, csak a miénkkel.
Hát és itt mellette rögtön arról is van szó, ugye? Ez a huszár Kis Petriből jött, Isten segedelmével. Ez a címe is a képnek.
Hát ez a pozitívumot és a negatívumot egyaránt tartalmazza. Röviden elmondom ezt, hogy Kis Petri ez Bánfűnyattól északra, a hegyek és a dombok között egy kis falu. Egy kicsi, tehát ilyen 300 lelkes, abszolút kicsi közösség. És én nagyon sokat jártam egy 35-40 évvel ezelőtt ebbe a faluba, nagyon jó kapcsolataim voltak, és egy alkalommal, amikor ott üldögélünk benne a szobába, a háziasszony tesz, vesz, és a valamelyik szomszédasszony az ment át, aki gyermekágyas volt. És tudja, Klári, ilyenkor visznek rendre ennivalót neki, hogy szegénynek ne kelljen főzni. És ő volt a, majdnem azt mondtam, hogy soros, ő volt a következő, aki főzött. És akkor rakta be az ennivalót kosárba, és kikészítette egy kendőt, egy kivarrott kendőt, mert ha a kosarat leteríti ebben, lássa a nép, hogy hát ő megadja a módját, és úgy vitte végig az utcán, hogy lássa mindenki, hogy ő a szép érzék. Hogy nem csak egy kosarat viszenni valóval, hanem szép terítővel le van terítve. És ezen egy varrottas volt, és ez volt rávarva. És akkor én kérdezi, ugye a városi, Zsófi néni, mi ez a... És akkor mondja, hát a huszár. Ha nem lássa János, a huszár. Hát nézze, ugrott a lovával, ott a kezébe a kard, ez egy magyar huszár. És ott van a, ugye rádióhallgatók nem látják, ott van a keresztjele, tehát ez egy Szent György, ott van a sárkány, egyértelmű a harc, egy keresztény harc. Igen. A ló tele van keresztekkel.
A pajzsán van a kereszt.
Igen. De 40 évvel ezelőtt Zsófi néni már elhagyta ezt a tudást, már nincs ez a tudás, hogy ez Szent György, viszont egy egészen magas szinten, mondom én, a népművészet rajongója, egész magas szintű az abstrakciója neki, mert ránéz a lovasra, és azt mondja, huszár, kardja van, ugrat a lovával, harcol. Hát mi más? Ez a magyar huszár.
És a virágfüzér tetején ott a sárkány.
Igen, hát az a virágfüzér a leány. Igen. A leány. Igen. Tehát Zsófi néni egészen magas szintű módon újra értelmezi ezt a dolgot, és nagyon szép hazasza szerető módon huszárnak nevezi Szent Györgyöt. És mondtam, ennyi tiszteletet megérdemel, hogy ez a huszár Kis Petriből jött.
Józsa Judit is itt mutogatta közben csöndbe. Éppen rá akartam kérdezni, hogy a régi képeinken, és hát Erdélyben pedig mostanáig is a székelyeknél mindig megjelenik a nap és a hold, de ez itt nem egyszerű nap és hold ez a jelkép.
Rendkívül izgalmas, ahogy Molnár János festő és grafikus művész ezt a sárkányölő Szent Györgyöt, mint huszár, Kis Petri huszár megrajzolja, hiszen itt látható, hogy az ugrató lónak a díszein különböző, mint a csillagok ragyognak föl, a kereszt formájú motívumok. A lónak a lába alatt megjelenik egy a földből kinövekvő életfa formájú kis virágág, egy hármas virágág, úgyhogy annak a közepében megjelenik egy körpecsét, ami egy nagyon ősi, még a honfoglalás kora előtti szimbólum. Ez a körpecsét megismétlődik a napkorongba, úgy, hogy keresztformájú a közepe, tehát a világ közepe, ami a magyar embernek a szülőföldje. És ennek a napnak a pandantjában látható egy teli hold, ami gyakorlatilag úgy jelenik meg, hogy egyik oldal a sötétségben van, tehát piros színen ábrázolja a sötét oldalt, és világos fehérekkel a ragyogó oldalt. És hát a legfontosabb szimbólum, hogy az a tulipán ág, ami ugye a szép leányt, a szűz leányt, a király leányt, a küzdelem fókuszpontját jeleníti meg, az fölemelkedik szinte az égbe, és a fölött pedig, mint egy cimmer pajzsban ismeretes sárkány szimbólum jelenik meg úgy, hogy nyilvánvaló, hogy ez a huszár a kardja magasabbra tör, mint a sárkány, le fogja győzni. Tehát az elhelyezkedése a kompozíciónak, minden egyes motivumnak rendkívül pontosan a helyén van. Akár ösztönösen, akár tudatosan rajzolta meg, ezt ő majd mindjárt el fogja mesélni, a kompozicionális megoldás, az ősi motivumoknak a felhasználása ezekben a grafikákban, festményekben, ami itt látható, rendkívül magas színvonal. Úgyhogy a Jóisten ott volt akkor János kezében és szívében, amikor ezeket alkotta.
Akkor most menjünk vissza történelmünkben, már utaltunk rá. A szkita jelképrendszer is megjelenik a képei. Mutasson egy olyat, János.
Ez a pusztai. Sárkány ülő a pusztáról. Tehát az a folyam, ami a kínai nagy faltól egészen a Kárpát-medencéig tart, és itt, ide-oda járkálnak a különféle nemzetségek. Ezeket én úgy mondom, naivitással, tehát nem vagyok szaktudős, hogy ezek a pusztai népek. És ezeknek a motívum világából kölcsönöztem ezt a dolgokat. Most a felépítése az minden képemnek egy séma szerint zajlik le. Én azt szerettem volna, hogy a képekben megjelenik a világ. A mi földi életünknek a négy fontos eleme. A tűz, a víz, a föld és a levegő, a szél. Az mindenképpen meg kell, hogy jelenjen.
Azon az Isten teremtette világ.
Igen. Látjuk a napot, a holdat és a bolygókat, amire hétköznapján azt mondjuk, hát a csillagok.
Akkor most megint Józsa Juditot kérem.
Jól látható, hogy a kompozíció fő alakja a hős, a sárkányölő. A lovas figura, testtartása, az hasonlít a szkita leletekről ábrázolt lovakhoz. Itt egy kicsit finomabb a stilizálás. De fölötte a napkorunkban látunk egy érdekes szárnyas griféleséget, ami átlényegül nappá. Ugyanakkor meg megjelenik a holdban egy hal szimbólum is, azt majd János el fogja magyarázni, hogy miért így, viszont a sárkánynak a visszafele hajló alakja, ahogy körbeöleli a leányt, az már egy szinte egy bibliai Éva alakját is, tehát a kereszténység is a honfoglás korának szinte a határát képezi az elmémben, de nagyon izgalmas az a hullámvonal, ami körbe-körbe alul a lovas alak lába alatt megjelenik. Az a hullámvonal, ami a népművészeti tárgyainkon is, sőt, talán azt hiszem a Nagyszent Miklósi kincsnek az egyik kosolyán is látható, ez nem más, mint egy tejút szimbólum, tehát az ég és föld összekapcsolódása, és figyeljük meg itt azokat a csillagokat a nap és a hold között, amelyeknek kicsi farkincája van, tehát ezek olyan csillagok, amik forognak, tehát mozgó, forgó csillagok, tehát az emberi életnek a körforgását is mutatják.
csapuljatok rajta. Cicom, cicom, vajon ez szép lányom. Vajon, vajon, ne viatta vagyok. Ég a nyertja ég, el ne aludj ég. Fehér léri ott szállok, korjatok náma. Lánc, lánc, ette lánc, ette lánc, itt széna. Üsszel nap, fényes nap, kertek alatt.
Szembe velünk van két kép, ahol már odáig ment el a festészetében Molnár János, hogy nem is látok rajta alakot, hanem valóban jelképeket. Honnan jött ez, János? Menjünk egy kicsit közelebb.
Az abszolút absztrakció. Tehát mindenhol a magyar népművészetben tívik az, amikor a figuralitástól elszakad, elhagyja a virágábrázolást, elhagyja az emberábrázolást még előbb, és abszolút ilyen nonfiguratívba átmegy. Hát ez furcsa hangzik. De a régi világban a magyar népművészet az egy közösségi művészet, ami alatt én azt értem, hogy mindenki érti, az egész közösség érti. Tehát, hogy lerajzolok egy dunántúli általánosan használt jelképet, és azt elviszem Juditékhoz a Székelyföldre, akkor ott egy székely azonnal érti, itt van egy tulipán, hát igen, itt van egy szív, tehát itt szerelemről van szó, mert a szív azt jelenti, a tulipán meg ez egy szép leány. Tehát ezt azonnal érti, és ez hosszú, nagy távolságból óriási embertömegek értik. Tehát ezért mondom, hogy közösségi. Tehát ez egy érthető művészet. De van ennek egy olyan szintje, amikor abszolút jelképek, tehát kicsit nehezebben érthető számunkra. Most ránéz erre a képre.
Mintha felülnézetből néznénk valamit, olyan ez.
Ez a forgórózsa, ez a nap. Jó, rendben van. A nap az mi, mint minden képen, mert a nap a szembenézetbe a bal oldal a képen, az minden esetben a férfinek a jele. Tehát ez a férfi, ez a harcos, ez a győző. És ott a másik, a bal oldalon, az meg a gyilkos. Ő a sárkány. És ott ő legyűr maga alá egy abszolút univerzális jelet, a rombuszt, ami a kultúrák, amióta csak léteznek, az a nőnek. Hát ez a nőnek a jele. Ez nyilvánvaló. És akkor én semmi mást nem csináltam, mint hogy az összes képeimben semmi mást nem csináltam, hogy a meglevő jeleket ennek a jó és rossz harcában megjelenő Szent György történetbe ágyaztam bele. Kivettem a motivumokat, és úgy sorakoztattam fel. Itt van a nap, küzd a sárkánnyal, és a sárkány már maga alá gyűrte a nőt.
Nem véletlenül jutott el idáig, hiszen az, amiről beszélünk, a jó és a rossz harcáról, az manapság, mintha felerősödött volna a körülöttünk élő világban, tehát itt van mindig az ördög, a gonosz, a bűn és a szenny körülöttünk. Judit Bóruga.
Valóban így van. Nekem sokkal többet is mond ez a kép, amiről most az imént János beszélt, hiszen ezek a jelek tényleg székelyek, Székelyföldtől kezdve szerte a Kárpát-medencében megjelennek, hol a székelykapukon, hol a vanrótosokon, hol a szép kerámiákon, de itt nem csak a napot látjuk, hanem a napnak a megnyilvánulási formája, ugye, hiszen ennek szírmai vannak, rózsává változik. Tehát ez a nap forog, egyfajta dinamikája van. Koncentrikusan veszi körbe azt a gyönyörű magocskát, ami ugye szétsugárzik, apró körök, és abból jönnek ki a szírmak. Tehát itt egy olyan dinamizmus van, ami valóban vele szemben, mikor megjelenik egy ilyen éles kiszögelésekből, kockákból és ívekből álló sötét tónusú szimbólum, nyilvánvaló, hogy valahogy a kettő összeütközik, és valóban harcol. Tehát János lelki rezdülése nagyon-nagyon a helyén volt, ahogy a Jóisten fogta a kezét. És az az egyetemes női szimbólum, amit ő ott ugye a leányként, a szűzleányként, királynyánként azonosít, az különösen fontos, hiszen ugye ismerjük a keresztemes varrotasokból, vagy épp a székelyfaragásokból, de ott is arról van szó, hogy az a leány egy teljes egész, tehát védve van. Igaz, hogy egy kicsit a síkban a sárkány fölé kerül, de a leány kerek egész, tehát a rombuszból nem esik ki, nincs széttördelve, tehát ott egy épp személyiséget látunk. Fölötte, tehát a képsík aljában megjelenik ugye a föld, fölötte pedig ívesen jelenik meg az égbolt. Tehát ez is a felső rész, ugye tejút szimbólum, lent pedig, mivel itt ilyen álló alakokat figyelhetünk meg, tehát háromszögletű formák, gyakorlatilag imádkozó embereknek a sorát is látjuk a földön. Tehát megjelenünk mi, az Isten teremtette emberek is. Ha tudunk olvasni ezek között a szimbólumok között, akkor fantasztikus jelentéstartalmat ismerhetünk meg. Sajnos ezt a tudást ma már nagyon sokan elveszítettük. Ezért különösen fontos, hogy ismerjük a magyar népművészetet, és hát különösen fontosak az olyan egyéniségek, mint Molnár János, aki a magyar nemzeti művészetnek az elkötelezett híve, a magyar népművészeti motivumokból táplálkozik, és azt egy olyan kortárs magyar művészetté tudja varázsolni, ami üzen a mának, kézzelfogható, érthető üzenetekkel bír, rendkívül ősi erővel.
Benedek Elek meséiben már ugye 7 fejet is növesztett a sárkány, és valóban a történelmünk során ezt a kiállítást megnyitom, mondta el Józsa Judit, hogy újabb és újabb fejeket növesztett, amikor egyet levágtunk, akkor jött a következő, és ez ma is így van, de ettől nem szabad megijedni.
Hát ha Benedek Elek csodálatos magyar népmeséjéből indulunk ki, akkor nyilvánvaló, hogy azért meséljük ezt a gyermekeinknek is, hogy tanuljanak belőle. Olyan csodálatos főhősnek kell lenni, ha akár királyfinak születtünk, akár szegény legénynek, aki képes és lelki fejlődésen esik át végig az élete során, azaz a mese során.
Az a próbákon.
Igen, tehát minden próbával megküzdés legyőzi, megoldja, olyannyira, hogy végül legyőzi a sárkányt, mégpedig úgy, hogy túljár az eszén. Tehát nem fizikai erőről beszélünk elsősorban, hanem túljár az eszén. Olyan Szentes Gyurinak kell lenni, mint amilyet Molnár Jancsi festett.
Mármint Szent Györgyöt becézgetik így, hát nem is csodálom, hogy nem is csodálom, hogy becézgeti különben, mert aki együtt élt vele hónapokon keresztül, elzárva, egyedül, vagy hát éppen a legszűkebb családdal, egyszer csak úgy érezte, hogy testvére, akit már lehet becézgetni is.
Nagyon jó, ahogy gondolja, Klári, az igen. De ennek van egy rációja is. Tehát az, hogy gondoljon bele, hát egy faluban milyen Szent Györgyről, ki az a Szent György, nem ismerem, kiről beszélsz te itt nekem. Humorosra veszem a dolgot, és akkor mondják neki, hogy hát miféle dolog az, milyen ember, mivel foglalkozik, vagy egyáltalán ki az, és akkor mondja másik. Tehát ez olyan, mint itt a szomszéd faluban a Gyuri. Milyen Gyuri? Hát tudod, a búcsú vezető, aki megy előre, hát a Szentes Gyuri, aki vezéli az asszonyokat, ezt kell énekelni, azt kell énekelni, megérkezünk, hogy állunk fel a templomba, hol alszunk, tehát a búcsú vezető, a Szentes Gyuri. Jó, Szentes Gyuri, hát akkor persze, értem, miről van szó. Na most persze ez ilyen vicc, és azért mondtam, hogy lerántom egy kicsit a dolgot, de akarja vágni ezt ki, Klári, ez nem fontos, hogy benne legyen, de minden témának, amit megközelítünk, van egy magas röptű, mély intellektuálisból kiinduló, magyarázó és értelmező szövege. És ugyanakkor van egy nagyon egyszerű, porias magyarázat is. És azért mondtam, én most akkor lerántom ezt a szép beszédet, amit végül is a Judit mondott, meg Klári is, amit megfogalmazott.
Azért nekünk magyaroknak sajátunk, hogy egyszerre lehetünk fennköltek, és humorosak nagyon. Igen. Tehát ennélkül meg se lehet lenni.
Igen, ez a Szentes Gyuri. Ez különben dél-dunántúli, úgy mondják, tükrös motivumoknak a színvilága és a formavilága. Ez onnan van. Semmit nem találtam ki, mindent a valóságból vettem. És most egy pillanatra előre szaladok. Amikor készen voltam a képekkel, akkor az ember valamilyen számvetést csinál, számvetést, hogy mit is csináltam, hogy csináltam, miért jó ez. És akkor én arra gondoltam, mint egy mentségem ül magamnak, hogy milyen jó lenne, hogy amikor eljön a látogató és megnézi ezt a képet, akkor esetleg utána néz ezeknek a motivumoknak, ezeknek a színeknek, és akkor kicsit döbbenten fogja felfedezni, hogy itt minden a miénk, itt minden a magyar kultúra, itt mindent a magyar több ezer éves alkotóerő hozott létre, és akkor a nézőbe felmerül az a gondolat, hogy hát ez a miénk.
Hát persze, ez az enyém. Hát ezt nem hagyhatjuk.
Igen, tehát ez az enyém, és milyen jó, hogy ez van. Na titokban kis naivan ezt gondoltam így utólag, hogy hát milyen jó lenne, hogyha ez megtörténne.
Most azért az aranyos, az a Szentes Gyűrűs kép, hiába öltögeti a nyelvét a sárkány nagy csúfondárosan, Szentes Gyuri, nem ijed meg, és harcba száll vele. És nekem az is tetszik, hogy önmagát is becézgeti a festő, oly módra, mint ahogy Szent Györgyöt is. Ugye Molnár Jancsi, sőt, TS-el, igen, a Jancsi,
hát
csinálta a TS, igen, a régi írásmód szerint.
Hát ugye egy pásztor ezt nehéz kézzel megrajzolta, megírta, hát akkor abba a stílusba kell maradni. És itt, amit én láttam, vagy amit képzeltem, ez egy humoros kép végül is. De van benne egy komoly részlet, mégpedig a lány üzen a Gyurinak, hogy hát ő szereti. Ő nagyon szereti a Gyurit, nem csak a bort készíti ki neki, hanem ő szereti. Ott van az
virág ággal.
Igen, a sok virággal, és ez egy nagyon fontos dolognak tartom, mert a magyar motivumvilág az egy jelbeszéd, egy jelkép írás. Tehát nem odaírta, hogy Gyurikám, nagyon szeretlek, hanem oda küldte ezt a virágos ágat, amivel Gyuri pontosan tudja, hogy nem csak bort fog kapni, hanem szerelmet és szeretetet is. És ezt a magyar lélek, a magyar pásztor egy virágos ággal ki tudja fejezni. Míg egy germán, egy francia, ugyanebben a korszakban, Judit is tudja, ilyen szalagokat fest oda a festményébe, és arra ráírja, ami ott történik. Nekünk nem kell. Nekünk a motivumainkkal, a jelképeinkkel, jelképrendszerünkkel ezt ki tudjuk fejezni. És én ezt tartottam ebbe a legfontosabbnak. A humoros rész meg az, hogy a sárkány nagy áldázan neki támad, és ordít, és nyújtogatja nyelvét, és tátja a száját, Gyuri meg kiveszi a pisztolyát, és szólja, ugyan már gyerekek, és pif-puf-puf, lezser mozdulattal vigyázva, hogy a pipája közben ki ne aludjon, szépen lelövöldözi a sárkányt. Tehát ez a humoros részben, ez a, hogy mondjam, ez a lezser kiállás, ez a magyarokban, ez a könnyedség.
2020-ban festette, mikor, igen, vajon, melyik hónapban?
Télen valamikor. Amikor hazajöttünk ősszel, akkor utána festettem meg.
Akkor
ősszel.
Itt a második roham.
Hát ez egy folytában volt.
Jó. Persze a nagy festésben nem biztos, hogy észrevette, hogy második vagy harmadik,
hát igen, Lári,
hanem
hát
itt van még mindig, és ki kell írtanunk.
Hát igen, ezt mondhatnám azt ilyen tényleg nagyon egyszerűen kifejezve, hogy én bennültem a műterembe, festettem a képeket, amikor kellett, fölálltam az állványhoz, a Márti kiszólt, gyere fiam ebédelni, akkor kimentem ebédelni, gyere fiam vacsorázni, kimentem vacsorázni. Azért tisztában vagyok vele, hogy én nagyon jól élek, tehát hogy én nagyon jó körülmények között vagyok, és odafigyelhetek erre, amit csinálok. Ebbe köszönettel tartozom a családomnak, a feleségemnek, hogy szóval nem piszkál a napi életnek a dolgaival. És ez jó érzés. És ugye tudja ezt, Judit is tudja, mindannyian tudjuk, a baráti kör ebben a helyzetben elmaradt. Telefona, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz. De hogy ide lejövök, csinál Judit egy megnyitott, összetalálkozom a barát, akkor szervusz, hogy vagy, hogy van a család, gyerekek?
Már most volt azért, nem olyan régen, mikor májusban, igen, vagy pár napja.
De hát ez mind el van maradva az életünkből.
És még most is úgy lehet ide belépni, hogy azért fel kell mutatni az embereknek a védettségi, jó, igazolvány.
Hát kuratóriumi ülésünk volt itt, jöttem Judithoz, jöttünk, és akkor bejöttünk, és ugye nagyon régen találkoztunk, és az ember úgy, szervusz, és úgy ölelni meg a másikat, és akkor most akkor
nem lehet.
Akkor nem lehet. Tehát azért ez nagyon pusztító volt a lelkünkbe. És én szerencsés vagyok, hogy ezt otthon festegetve én ezt átvészeltem. Ezért hálás vagyok a sorsnak, és a közvetlen környezetemnek, és a barátaimnak, akiknek a vírus előtt meglevő szeretete, barátsága, beszélgetései, vagy viccei, azok újból és újból előjöttek a lelkemben, átéltem ezeket a régi szép időket, és ezeken nagyon sokat segített.
Azért ne feledjük, pontosan arról szól ez a képsorozat, hogyha a vírus elmegy, a gonosz még mindig itt van, és van épp elég tennivalónk.
Leginkább nekem is az ölelések hiányoztak ebből az időszakból, és Istennek a hálával tartozunk legalábbis, hogy ha oly sok barátot, ismerőst el is veszítettünk, hiszen csak nem minden hétre jutott egy olyan barát, ismerős, akár a galéria látogatói köréből, akik hát most már föntről figyelnek ránk, akkor bizony nehéz volt az ember lelke, hogy hogyan dolgozzuk ezt föl. Nagyon sokan ebben az időszakban megélték ezt, úgyhogy nehéz, mert az a fajta életmód, amit falun talán még ma is, hogy meggyászolják, elsiratják a barátaikat, a halottaikat, a családtagokat, akik eltávoznak közülünk, arra itt most nem volt lehetőségünk. Tehát hosszú idő ez a folyamat, amíg a lelki gyógyuláson, az elengedése mindannyian túl lesz. Ezért különösen fontos, hogy úgy tudjunk erőt meríteni egymásból, és hát tekintve, hogy művészek vagyunk, a művészetünkből, hogy erőt adhasson. Tehát én szívből kívánom, és remélem is, hogy a galériának a rendezvényei, különösen most a Molnár János festő és grafikus Árkányölő Szent György tárlata, az megadja azt az erőt, ami ehhez is szükséges, hogy el tudjunk engedni, hogy lelkileg fel tudjunk szabadulni, hiszen erre nagyon nagy szükségünk van az elkövetkezendő időkben.
Én úgy érzem, hogy az ember mélyebben elgondolkodhatott. Lehet, hogy Molnár János se festett volna egy ilyen sorozatot a jó és a rossz harcáról, és lám ide tárta elénk, ezt ez indította el. És talán a későbbiekben többen, sokan úgy nézünk körül, magunk körül, az országban, Európában, mi az, ami ellen ki kell állnunk, nem csak nézegetni és másokra hagyni, hogy majd harcolnak érettünk, hanem mindenki tud valamit tenni, és meg kell, hogy szólaljon, nem sunyin elbújni a falak mögé.
Így van, így van. Minden embernek kötelessége, hogy tegyen a maga módján, a maga területén, a maga tehetsége szerint, legyen az akár egy tanító, akár egy tanár, akár egy orvos, akár egy művész. A maga módján mindent meg kell tennünk azért, a nemzetért, akinek a tagjai vagyunk, és azért az országért is, ahol élünk. És természetesen hát arra szeretném sarkalni valamennyi testvéremet, magyar testvéremet szert a nagyvilágból, hogy bárhol éljen is, Kárpát-medencén túl, akár Kanadába vagy Amerikában is, hogy gondoljon szeretettel a hazájára, és merítsen erőt a haza szeretetéből, mert igencsak nagy szükség van. A Jóisten nem véletlenül rendelte úgy, hogy magyarnak szülessünk, és hát legyen mindenkiben egy kicsi Szentes Gyuri erejéből.
4-én bezárt ez a kiállítás. Nekem eszembe jutott azért, hogy megfestette most Molnár János, de mennyi monda, mennyi mese őrzi ezt az alakot. Olyannyira, hogy hány településünk kapta Szent Györgynek a nevét, hány templomunkat szenteltek Szent Györgynek, és ezek után talán az emberek is jobban tudják majd, akik látták a kiállítást, hogy mit példáz a számunkra, és a belép oda a templomba, akkor tudja, hogy miért szentelték az ő nevére. De például Fehérváron a kórház patronusa. Nem gondolta arra János, hogy érdemes lenne ezt a kiállítást megutaztatni. Nem tudom képzelni, hogy még a kórházban is talán betegek állapotán is javítana, mert kap egy kis löketet, ne hagyd magad, kelj fel és járj.
Én már gondoltam rá, művészettörténészként ez nem volt kérdés. János nem is tud róla. Egy kiállítási helyszínnel már egyeztettem, és hát remélhetőleg sikerül is éppen Székesfehérvárra eljuttatni ezt a kiállítási anyagot. És hát, hogy minden egyes település, ahol egyáltalán Szent György templom, vagy Szent Györgyön elnevezett épületük van, örömmel vennénk, ha megkeresnének a honlapomon, hogy megszervezzük ezt a vándorkiállítást. János nem kért tiszteletdíjat a kiállításért, csak a szervezésben, szállításban és a kiállítás segítség. Tisztességes módjában kér segítséget. Örömmel és nagyon-nagyon hálásan vennénk. Molnár János festő és grafikus művész Sárkányölő Szent György című tárlatában olyan módon közelítette meg ezt a témát, hogy semmilyen sem hasonlítható, egyedülálló, különleges és rendkívül izgalmas a magyar képzőművészetben eddig, még soha senki nem foglalkozott így ezzel a témával. Kihagyhatatlan ez a tárlat. Rendkívüli, egyedülálló és különleges.
Elvihetné a hazájába is, szükebb pátriájába, a jászságba is, hiszen János konokul jász, de hűségesen magyar is.
Hát igen, nem akarom ezt nagyon misztifikálni. Igen. Én hálám.
Jász felső Szentgyörgyre, vagy jász alsó Szentgyörgyre.
Abba a lakodalomba megyünk, ahova hínak. Én csak azt tudom mondani, hogy nagy hálával gondolok az őseimre, akiknek a létemet köszönhetem, és szolgálom a szülőföldemet, akinek, vagy aminek magyarként és jászként is egyaránt adósa vagyok. És amit a Klári mondott az előbb, hogy valószínű, vagy lehetséges, hogy egy kórházba ez erőt ad annak, aki ott nehéz betegségbe ott sínylődik, és ha ez erőt tud adni, akkor én bármikor, bárhol örömmel állok rendelkezésre.
Molnár János 2020-ban, 2021-ben festett egy kiállításnyi képet, melynek főhőse Sárkányölő Szentgyörgy. Az alkotások mindent leküzdő erejében bíznak abban, hogy a jó győzedelmeskedik a gonosz elleni harcban. Szentgyörgyöt kartforgatóként, szkítavitézként, alföldi betyárként is ábrázolja, sőt, a szomszéd faluból Szentesgyuriként is. Szimbolikusan ezek az alkotások védik a kereszténységet, nemzeti kultúránkat, hagyományainkat, egész létünket. Igaza van a művészet történésznek, mindez rendkívüli, egyedülálló és különleges. Molnár János és Józsa Judit nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezető Perjés Klára.